Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, és köszönjük ezt a napot. Köszönjük egyrészt azért, mert csodálatos, napsütéses, tél végi közepi, február közepi napunk van. És csodálatos azért is, mert ez a vasárnap, és egy Isten tisztelet, amelyen itt vagy velünk, amelyen, ahogy ígérted, lelked által jelen vagy közöttünk is, bennünk. Köszönjük ezt a szeretetet. Kérünk arra, hogy mutass utat, add a te igéd üzenetét, hogy ez a nap is arra szolgáljon, hogy megerősödjünk abban, amit te a mi életünkben látni kívánsz. Így kérlek, Jézus Krisztus nevében hallgass meg imádságunkat, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Amen. Kedves testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét olvasom, ami alapján az ő üzenetét szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánom közöttetek, a Prédikátor könyvéből, a Prédikátor könyvének 4. fejezetéből, a 7. verstől a 12. versig bezárólag. A Prédikátor könyvének 4. fejezetéből a 7. verstől a 12. versig így szólít meg bennünket Isten igéje. Láttam a nap alatt ilyen hiába valóságot is. Van egyedül álló ember, akinek nincs senkije, se fia, se testvére, még sincs vége fáradozásának. Nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság, és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedül állónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent, a hármas fonál nem szakad el egy hamar. Amen. Kedves testvérek, házasság hete van, és a házasság hetének végén, vasárnap Isten tisztelten magunk elé vettük magunkat, illetve hát a közösségünknek azokat a tagjait, akik éppen évfordulót ünnepelnek. A múltkor kérdezték tőlem, hogy el is mondtam, hogy hát nyilvánvalóan valaki mondhatná azt, hogy igazából nem Valentin napi utógondozás ez, vagy nem? Nem azért van ez, mert Valentin nap van? És akkor ennek mindegyik vonatkozását felszoktuk használni arra, hogy kicsit negligáljuk az eseményt, hiszen hát olvastam ilyet, hogyha majd Amerikában megünneplik a busójárást, akkor majd én is Valentin napozni fogok. Ez az egyik kicsit radikális, persze érthető hozzáállás ezekhez a dolgokhoz, a Valentin naphoz, meg minden olyan máshoz, ami Amerikából szivárog át, és akkor feltehetjük a kérdést, amit a zsidók is feltettek, hogy származhat-e valami jó a nyugatról, származhat-e valami jó Názáretből, kérdezték, amikor Jézusról beszéltek. Hát nézzétek, a Valentin napozás, mint maga, nyilvánvalóan egy kicsit furcsa és üzleti megfontolású hype-olása az ünnepnek, idegen szakszóval, tehát egy kicsit fel van tuningolva azért, hogy több kelléke fogjon az amúgy is sok pénzbe kerülő udvarlásnak. Tehát, hogyha valaki udvarolni jár, férfi, vagy hát nő is, mert most már az is divat, hogy a nő fizet, nem csak a férfi, akkor tudja, hogy ez elég sokba kerül, főleg, hogyha valaki nem Adonis alkat, és még, ahogy Jáksó László mondta egyszer, szemüveges is, akkor bizony az udvarlás sokba kerül, Valentin nappal megtüzdelve még inkább, financiálisan többen. Ez a sötét oldal. Van azonban mint ahogy a karácsonynak is van természetes a sötét oldala, és mindenki tiltakozik az ellen, hogy a szeretet ünnepe, meg az ajándékozás ünnepe elfajuljon, és ne legyen más az egész karácsony, mint olyan ajándékok utáni rohangálás. Ugyanígy jogosan tiltakozunk ennek a napnak és ennek a hétnek az ilyen gondolatai megfogalmazása és az ilyen módon való élése ellen, de, mint ahogy annak idején nem véletlenül ünnepelték, kezdték el ünnepelni a keresztények december 24-én és 24-e környékén Jézus Krisztus születésnapját, így nem véletlen ez az újkori, modernkori terv, hogy ha már úgyis mindenki egy olyan dolog körül forog, amit úgy hívunk, hogy szerelem, párválasztás, párkapcsolat, akkor miért ne helyezzük át a hangsúlyt? A hangsúlyt egy tévedésről, egy ünnepi hangulatban a lényegre. És a keresztény gondolkodók, persze elsősorban nyugaton, aztán ez átjött hozzánk is, mert azért van jó dolog is nyugaton, elkezdték a lényeget megpróbálni a lényeget láttatni. És mi más lenne a lényeg férfi és nő létében, a teremtettségünk férfivá és nővé való történésében, mint az, amit úgy hívunk, hogy házasság. Az egész üzenete és az egész kiteljesedése, az egész lényünknek, férfinak és nőnek való életünk kiteljesedése a házasság. Ezt már a kezdetén így tervezte az Isten. Sokan mondják, hogy két teremtés történet van, és ez ellentmond egymásnak. Ugye az egyikben az Isten megteremti Mózes első könyvének második fejezetében a férfit, aztán látja Isten, hogy nem jó. Szoktam ezzel poénkodni, mikor valaki az esküvő napján, hogy kicsit oldjam a hangulatot, vagy a férfiak egóját egy picit letörje a Szentírás, akkor itt megállunk, hogy megteremti Isten a férfit, és láttá, hogy nem jó. Örülnek a nők, mert miért lenne jó a férfi? Ezt nagyon sokszor tudják hangsúlyozni a házasságban, hogy nem jó, amit csinálsz. Nem jól neveled a gyermeket. Nem jól értelmezed, amit én szeretnék kérni tőled. Tehát, hogyha azt kértem, hogy a kukát vidd ki, akkor nem a bejáratig kell, hanem a kinti kukáig, és vissza is kell hozni. Nem jól értelmezed, mert férfiból vagy. Nyilván nem lehet jó, ami férfi. Házasságunknak a 10. évén, ez különösen már előjön, a 7-től a 10-ig, ezek ilyen krízis korszakok, ez a hozzáállás. Persze itt nem áll meg a Szentírás, mert nem azt mondja, hogy a férfi nem jó, ezt tegyük helyre rögtön, hanem azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És kicsit kibontja a férfi és nő teremtettségének a lényegét. Ja, ebben a sztoriban van az, hogy oldalbordát műt az Isten, és az oldalborda műtét eredménye a férfi és a nő lényege. Persze ezek képek, üzenetek, most ebben nem mennék bele. Ha valakinek ez volt a házasságkötés alkalmával az alapige, amiről szólt az Isten tisztelet, akkor gondolom ezt pontosabban tudja. Mit fog körbe az oldalborda, a légyfontosságú szerveket, a szívet, a tüdőt, azokat, amik az élethez nélkülözhetetlenek, és ezért jelkép, és ezért jel az, hogy a feleség funkciója nem a talpból való teremtés, hogy talpaljon a férje után, nem is a kézből való teremtés, hogy dolgozzon a férje helyett, és nem is a fejből való kipattanás, mint Pallas Athénénál, hogy gondolkozzon a férje helyett, hanem az oldalbordából, hogy őrizője, védője legyen a legszentebb dolgoknak a kapcsolatban, a házasságban. A másik teremtés történet természetesen már úgy kezdi, hogy teremtette Isten az embert, férfivá és nővé teremtette, és elhelyezte az Édenkertjében. Tehát az elejétől már látjuk, hogy ennek funkciója van. Egy kitétel, egy félmondat, ne érezze magát senki másodrangú állampolgárnak, vagy másodrangú embernek, ha nincs férje vagy felesége. Az Isten az alaptörvényeken kívül teremtett kivételeket. És ugyanúgy, hogyha valaki magyar tanár, tudja, hogy vannak szabályok, és vannak a szabályok alól kivételek. És a kivételek nem azért vannak, hogy a szabályokat fölülírják, hanem azért, hogy megerősítsék a szabályokat. Mint például Pál apostol. Pál apostol ilyen kivétel volt. Ő maga nem házasodott meg. Nem azt mondta, hogy rossz a házasság intézménye, hanem azt mondta, hogy az ő küldetése más. Így van úgy, hogy az ember egész életében nem házas, és mégis teljes életet tud élni. Ha Istentől erre kapott elhívást és küldetést. Ettől függetlenül azért mi az alapállásnál maradunk, és ezért olvastam fel a Prédikátor könyvéből egy bölcsességet, ami az Isten életet mozgató, életet vívő alaptörvényeiről, gerincéről beszél, vagyis arról, hogy alapesetben a társtalanság rossz. Rosszabb, mint a házas élet. Mert ketten vannak, akik ketten vannak, azok könnyebben boldogulnak az életben. Mit jelent ez? Erről mindig édesapámnak a munkával kapcsolatos mondása jut eszembe. Ketten nem kétszer annyit képesek elvégezni, könyves munkára gondolt, hanem négyszer annyit legalább. Tehát, hogyha ketten vannak, akkor nem kétszer annyit csinálnak meg, mint egy valaki egyedül, hanem négyszer annyit. Tehát sokszorosát, mert az egyik ember a másik ember keze alá dolgozik, és így kiegészítik egymást, és megsokszorozzák a másik teljesítményét a sajátjukkal, és így nem megszorozzák, hanem négyzetre emelik azt, amit tehetnek. Három vagy négy vagy egy brigád munkájában ez nem feltétlenül mindig igaz, ez a munkától függ, hogy mennyit kell elvégezni, ez a munka projekt menedzser, tanfolyam része ez a tanulmány, de kettőnél ez mindig igaz. Ha egymás keze alá tudnak dolgozni. Persze, hogyha nem dolgoznak egymás keze alá, akkor itt is bukott a dolog, mert nem hogy egy annyit, hanem még fele annyit se végeznek el, sőt elrontják egymás munkáját. És ez a tétel, ez igaz a házasságra is. A házassággal kapcsolatban nekem az a tapasztalatom, és engedjétek meg, hogy megosszam, az elmúlt 12-13 év házassággal kapcsolatos tapasztalatait, nem csak a sajátomat, hanem mindenkiét, aki velem együtt készült és tett fogadalmat a házasságra, azokat azt a 10-11 néhány 20 házas párt, akivel találkoztam az elmúlt időszakok alatt. Az a tapasztalatom, hogy nem készülünk fel rá. Nem készülünk fel rá. Magam számára is ez a tapasztalatom. Én magam is, engedjetek meg egy rövid bizonyságtételt. Biztos sokan tudjátok, hogy nekem volt egy sikertelen házasságom is. Amikor még egyetemista voltam, 4 év udvarlás után összeházasodtunk. Sokan azt mondják, hogy ne beszéljek erről, ne reklámozzam, de igen. Mert az is fontos, hogyha át tudom adni annak a tapasztalatát, ami nem működött, vagy ami nem sikerült. Egyszerűen felkészületlenek voltunk. Pedig én már negyedéves teológus voltam, és úgy ragoztam, görögül meg héberül, hogy 4-eseket és 5-ösöket kaptam a Biblia eredeti nyelvének a feldolgozásából, és másból sem álltam rosszul, de a házasságra mégsem készültem fel. És amikor krízis helyzetbe kerültünk, nem tudtam a megoldási kulcsokat. És hiába próbálkoztam megoldani a válságot, kezelni a válságot, nem tudtam. És széttört egy kapcsolat, és ennek a széttört kapcsolatnak az emlékei, a nyomai még most is bennem vannak. És ne gondolja azt senki, hogyha egy válást már megélt, hogy ezt valaha is el fogja felejteni. gyógyulni lehet belőle, megérteni meg lehet az üzenetét, sőt, gazdagabbá is válhat ezáltal egy élet, de egy olyan törést szenved az életünk, amit mindig magunkkal fogunk hordozni. Lehet, hogy áldássá válik mások számára egy bizonyságtétel. El tudom mondani, hogy nem szabad csinálni, hogy nem lehet kezelni egy házasságot. Mielőtt még baj lesz. És az a jó a rosszban, hogy az ember tanul. És ezt mindig el szoktam mondani azoknak, akik indulnak egy házasságba, hogy az elején könnyű, mert ott a szerelem. A Valentin nap a szerelmet ünnepli, az énekek énekében van egy hosszú strófa a 8. részben arról, hogy milyen a szerelem, hogy semmit nem lehet fizetni érte, a házát, bármiét oda akarja adni az ember, de szerelmet, szeretetet nem vásárolhat meg. És az Isten nagyon jól kitalálta a szerelmet, mert olyan ez, mint a gyümölcsön a héj, vagy maga a gyümölcs. Legédesebb dolog a világon. Tele van érzékkel, tele van élménnyel, és az élmények sokkal erősebben bevésődnek az agyunkba, mint a pragmatikus tanítás, hogy azt mondom, hogy ezt nem szabad, és megtanulja valaki, hogy ezt nem szabad, és a következő pillanatban elfelejti. Ha élményt él át az ember, akkor tudja, hogy mi következik egy-egy szituációból. És a szerelem ilyen, de nem azért van ez a szerelem élmény, hogy ebben élj végig. Mert akkor az már a mennyország lenne. A mennyországban valószínűleg a szerelem érzését és élményét teljes egészében végig fogjuk érezni és élni. Itt, ebben a világban, ez azért van, hogy mint a gyümölcs, amely azért van, hogy amikor a mag a földre esik, addig táplálja a magot, ameddig az gyökeret nem ereszt, és el nem kezdi szívni a tápanyagot a környezetéből. Tehát a szerelem arra való, hogy mindazt megszerezd, ami a házasságban, akkor, ha már nem a szerelem, hanem valami egészen más érzés, ami lehet magasabb rendű, mint a szerelem, lesz a házastársak között a fő érzés. Ez pedig a szeretet. A szerelem arra való, hogy megismerd és megtanuld a másikat. Ugyanis aki szerelmes, az úgy gondolkodik, hogy van a szerelmem tárgya, ő, aztán hosszú szünet, és aztán van más. Van a munka, van a szomszéd, vagy bármi más. Tehát nincs a szerelmem előtt, vagy még a közelében sem más. Valaki. Egyébként így Isten így tekint az emberre. Istennek az ember ennyire fontos, mint amilyen fontos valakinek a szerelme. És a szerelem, mivel az a valaki, aki a tárgya a szerelemnek a legfontosabb, belül bennünket motivál, hogy megismerjük. Elszalaszhatatlan lehetőség, hogy megismerd a párodat. Mi a kedvenc zenéje, mi a kedvenc színe, mit szokott reggel, délben, este tenni, hogy kialakíts magadnak egy mély tapasztalást arról, hogy milyen a másik. Mert amikor ezt már nem szerelemmel akarja az ember, akkor az egy komoly, nehéz tanulási folyamat. De a szerelem közben ez működik. Bevésődik, és fogod tudni. Aztán, amikor elmúlik a szerelem, a szeretettel könnyebb dolgod van, mert a szeretet nem jelent mást, mint adni. Azt adni, amire a másiknak szüksége van. Van egy ilyen könyv, amit mindig át szoktunk venni házasságra felkészülve, ez az 5 szeretet nyelv. Ez egy egyszerű megfogalmazása annak, hogy a szeretetben igenis ismerni kell a másikat, hogy beszél. Tehát milyen módon lehet szeretni a másik embert? Hogyha például valaki szereti, hogyha ajándékokkal lepik meg, akkor azt hiába simogatjuk és ölelgetjük azt az embert, nem fogja érezni, hogy szeretik vagy szeretjük, ha nem veszünk neki egy ajándékot. Ha valaki pedig testi érintéssel érzékeli, vagy tudja meg befogadni a szeretetet, akkor azt hiába ajándékozzuk meg a legdrágább ajándékkal, ha nem simogatjuk meg, és nem öleljük meg, akkor nem fogja érezni, hogy szeretjük. És ezek csak egyszerű dolgok, ezek a szeretet közlésének az alapelemei, és ezt még lehet árnyalni, de a házasságban nem igaz az, amit sokszor mondanak, hogy a házasság egy olyan intézmény, amit olyan problémák megoldására találtak fel, amik nem léteznének, hogyha nem lenne házasság. Nem igaz. A házasság egy olyan intézmény, amiben olyan ajándékok jelennek meg az ember életében, amik nem jelennének meg, hogyha nem lenne házasság. A házasság az egy olyan intézmény, amiben olyan örömök jelennek meg az ember életében, amelyek nem jelenhettek volna meg, hogyha nincsen házasság. A házasság az egy olyan intézmény, amiben olyan feladatok és olyan küzdelmek jelennek meg az ember életében, amik nem jelentek volna meg, hogyha nincsen házasság. Ez már nem hangzik olyan jól, igaz? Küzdelmek, feladatok. De könyörgöm, ha az életben nincs küzdelem, és nincs feladat, akkor hol találom meg az életben a teljesített feladatok után érzett örömöt? Akkor hol találom meg az életben a küzdelmek árán megszerzett győzelem fölött érzett örömöt? Sokan azt mondják, hogy az Isten jól kitalálta ezt a házasságot, csak hogy azt a maradék örömét is elvegye az embernek, ami még van. Ez nem igaz. Csak ezért az örömért küzdeni kell. Nem tudom, éreztetek már olyat, hogy jól elvégzett munka utáni öröm? Amikor az ember beleadja azt, amit beletud, érzi, hogy nehéz, érzi, hogy meg kell oldani, érzi, hogy ezt bizony meg kell harcolni, ez nem lesz egyszerű, nem lesz könnyű, dolgozunk, teljesítünk, testünk, és a végén lezárjuk, akkor van egy olyan öröm, amit egyébként nem érzel, hogyha ezt nem teszed meg. Sokan mondják, hogy elmennek különböző tengerpartra sütetni a hasukat, és valahogy már nem is érzik annyira jól magukat néhány nap után. Mert önmagában az, hogy jó a közérzet, jó a környezet körülöttem, és minden megvan ahhoz, hogy én jól éljek, nem ad igazi örömet. Van egy nagyon jó könyv, az a címe, Küzdeni a kapcsolatokért. Egy neves pszichológus írta, idős bácsi már, Pálhegyi Feri bácsinak hívják, saját házasságának a évtizedeiben megélt történéseket mondja el, és a vége azért ez a címe, mert azt próbálja átadni, hogy a kapcsolatok nem működnek automatikusan. Szépen le van írva, hogy mi történik akkor, ha ketten együtt dolgoznak. Egyik elesik, a másik fölemeli, az egyedülállót nem emeli föl senki, sokkal könnyebb, ott van valaki. Igen ám, de ezt meg kell tanulni. Ha föl akarom emelni a másikat, amikor elesik, akkor először észre kellene vennem, hogy elesett. Mert nem biztos, hogy csak úgy lehet elesni, hogy megbotlok és fizikailag elvágódom. El lehet ám esni lelkileg is. Kudarc élményekben, félelmek között, kétségekben. És hogyha a másik nem veszi észre, hogy én elestem, akkor csak azt látja, hogy idegesítő vagy. Miért vagy ilyen idegesítő? Nem lát a mélyére, és nem veszi észre, hogy éppen a társa elesett. Nagyon szépen le van írva, hogy ha fekszenek egymás mellett ketten, akkor az egyik melegíti a másikat. Ne erről külön lehetne beszélni, hogy mennyire nehéz is úgy egymás mellett feküdni, hogy a bibliai alapigazságot megtanultuk. Vagyis ne menjen le a nap a te haragoddal. Mert lehet úgy is feküdni egymás mellett, hogy a utolsó dolog, amit eszedbe jut, az, hogy melegíted a másikat. Inkább a harag, vagy a gyűlölet.
vagy a félelem. Ahhoz, hogy ezeket legyőzzük, konfliktuskezelést kell tanulni. Nem működik a házasság úgy, mint a biciklizés, hogy megtanultuk, és akkor az megy életünk végéig. Konfliktuskezelést kell tanulni. Hogyan kezeli a másik ember a konfliktusait, te tudod? Tudod, hogy a férjed hogyan kezeli a kudarcokat és a konfliktusokat? Tudod, hogy a feleséged hogyan kezeli a konfliktusokat és a kudarcokat? Nemrég voltunk a pedagógusokkal, munkatársakkal együtt egy Pécsi Rita előadásán, képzésen, ahol ugye elmondta ez a neves nevelés pszichológus, hogy hát egy nő reggel az összes vezetői kompetenciát használja. Ezt most mosolyognak a pedagógusok, tudják. Időtartás, meggyőzés, konfliktuskezelés a gyerekek felé, hogy mindenki 8 órára kint legyen, felmárházva, és elérjen a munkahelyére, és az óvodába, és az iskolába, és a többi. A nő az összes vezetői kompetenciát használja reggel. És ha a férfi ezt nem tudja, és mi van akkor, ha a nő nem rendelkezik minden vezetői kompetenciával? Kész minden reggel egy kudarc élmény, amit a nőnek fel kell dolgozni. Te tudod, hogy a te feleséged, párod milyen kudarc élményeket dolgoz fel reggelente? Na hát erről szól az ismeret. Ezt meg lehet tanulni egy nagyon fontos opcióval, ha kiegészülünk, és ez a vége. Azt mondja a Prédikátor könyve, hogy minden dinamikus párkapcsolat, ha van, még a problémás részeivel, a nehézségeivel együtt is jó, jobb, mintha nincs. De ez még csak egy kettes fonál. Azt mondja, ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen, 12. versben, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Ez azt jelenti, hogy rajtad és a férjeden, feleségeden kívül még egy valakinek jelen kell lenni a házasságodban. Ez nem az a klasszikus harmadik valaki, ne értsük félre. Tehát többen mosolyognak, hogy az már baj, hogyha tehát valaki harmadik is jelen van a házasságban. Nem. Én most egy egészen más attitűdű harmadik valakire gondolok. Ez a harmadik személy, ez az, aki az egészet kitalálta. Aki az egészet megformálta. Aki az egészet az ő örömére megteremtette. Ez az Isten. Mondhatná valaki, hogyan legyen jelen az Isten az én házasságomban? Hát egyszerű, behívod. Tudjátok, Jézus valóságos ember volt, úgy, ahogy én itt állok, úgy, ahogy itt ültök ti, úgy ült, állt ő 2000 évvel ezelőtt Judea, Palesztina vidékének különböző területein, kövein, padjain, zsinagógáiban, templomában. Ugyanolyan ember volt, mint én vagy te. Ezért az ő életében a cselekményekből, az ő beszédéből nagyon sok mindent megtanulhatunk az élet valódi értelméről. Valóságosan akar jelen lenni. De ettől többet hozott. Ő feláldozta magát. Ő helyettünk meghalt. És ez egy nagyon fontos üzenet minden párkapcsolatba, minden házasságba, és minden olyan élethelyzetbe, amiben ez sokszor fájdalmat jelent. Először is meghalt a kapcsolatod? Vagy te meghaltál egy kapcsolatban? Jézus ugyanúgy megtette ezt az Isten és az ember közötti kapcsolatban, meghalt. Azért, hogy feltámadjon. Vagyis nem reménytelen, soha nem reménytelen egy párkapcsolat újraépítése. Vagy soha nem reménytelen egy végleges válás után egy új párkapcsolat építése. Az Isten bocsátó kegyelmében nem javaslott, nem ajánlott. Az utolsó leheletünkig érdemes küzdeni egy kapcsolatért. És akiknek pedig már elment közülünk az, akivel egyek voltak. Azoknak pedig az az üzenet, hogy ez nem végleges állapot. Isten pont Jézus Krisztusban mutatta meg azt, hogy ez a földi élet pusztán egy lehetőség annak, hogy kibontakozzon bennünk az örökkévaló. Ez egy elvetett mag, ez egy próba, ez egy letét, egy olyan betét, mint amit a bankba teszel be, hogy kamatozzon, mint ahogy az 1000, 5000, 10000 talentumos szolgának ott hagyott érték. Ez az élet ez. De a lényege és az igazi, a valóság az majd ezután következik, mert Jézus feltámadt. És hogyha az Isten így benne van a te házasságodban, benne van a te kapcsolataidban, akkor benne van a feltámadás reménysége és ereje minden egyes kapcsolatban. Akkor igazán tudod, hogy miért bocsátasz meg. Mert sokan felteszik a kérdést, miért bocsássak én meg az én feleségemnek, férjemnek? Miért? Azért, hogy megalázzon újra? Azért, hogy uralkodjon rajtam? Azért, hogy és folytatják a kifogásokat? Nem. Azért, mert Jézus Krisztus neked is, nekem is megbocsátott. A végső ok ő. És a szeretet végső győzelme, ami az igazi győzelem, mert hatalommal is lehet győzelmet elérni, a szeretet végső győzelme Jézus Krisztusban biztosít bennünket afelől, hogy jó irányba megyünk, jó úton haladunk, hogyha az ő elgondolása és az ő jelenléte szerint döntünk a kapcsolatainkban. Tehát ott akar lenni, hogy segítsen, hogy oldjon, hogy kössön, és hogy örökkévalóvá varázsolja, örökkévalóvá teremtse az életünk leglényegesebb és legfontosabb történéseit, így a házasságot is. Örömöt akar, végtelen szeretetet akar, higgyünk benne. Álljunk meg bennem. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, nagyon szépen köszönjük mindazt, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy megteremtettél bennünket. Köszönjük, hogy azok lehetünk, akiknek elképzeltél, akiknek megterveztél bennünket. És köszönjük a mellénk adott embereket, itt most különösképpen a házastársakat. Köszönjük őket, mert ők hordozzák a nehezebb terheket, a mi terheinket, a mi gyarlóságainkat is magukra veszik úgy, ahogy te, Krisztus, magadra vetted az emberiség gyarlóságát, hibáit, bűneit. Sokszor hordozzák helyettünk mindazokat a dolgokat, amiket mi nem akarunk. Sokszor bűnhődnek helyettünk. Urunk, kérünk arra, hogy engedd meg nekünk szeretni házastársainkat. Kérünk arra, hogy a te szereteted legyen közöttünk. Hogy úgy ismerjük egymást, ahogy te ismersz minket. Hogy úgy tudjuk szeretni egymást, ahogy te szerettél minket, hogy önmagadat adtad érettünk. Urunk, nehéz ez a szeretet, de óriási áldásokkal és örömökkel jár. Köszönjük a reménységet, a mindenek fölött való reménységet, amely még a halál árnyékán is túlmutat, amely a legnagyobb hullámok közül is fel tud emelni bennünket. Köszönjük, hogy összetartasz minket. És így kérünk áldást a házaspárokért, így kérünk a következő generációért, az ő gyermekeikért, áld meg őket, legyen a fészek melege, legyen a házastársi szeretet öröme, egy gyermek életútjára indítása. Segíts nekünk ezért. Urunk, így kérünk, gyülekezetünkért, gyülekezetekben, mindazokért, akik veled együtt küzdenek a kapcsolatokért. Kérünk, városunkért, hogy azok a szép eszmények, amelyeket te a Szentírásban nem csak leírtál, hanem meg is valósítottál, váljanak uralkodóvá, hogy tudjuk azokat megélni, és legyen ez a város is olyan, mint amilyennek te megálmodtad. Kérünk népünkért, nemzetünkért, a reménységünk, a jövünk, záluga kulcsa a te kezedben van. Hadd tudja azt minél több ember valóban oda tenni. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságainkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.